Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 162. dicséretünk első és második versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 162. dicséretünk első és második versét, Én béjöttünk nagy örömben. El helyünket, testvéreim, és Isten tiszteletünk folytatásaként a 118. Zsoltárunkat keressük ki, és ennek a Zsoltárnak énekeljük első három versét. A 118. Zsoltárunk első verse így kezdődik, adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége.
Hogy megmarad mind örökre.
mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé legyen a dicsőség most és mind örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. Hitvallásunk a 10 parancsolat magyarázata, a 10 parancsolat közül pedig a mai napra az 5. parancsolat magyarázata esik. Az 5. parancsolat így hangzik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Mit kíván Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat mindennémű jó oktatásuknak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk, melyet a mai vasárnapon az Ószövetségből, Ezékiel könyvéből olvasunk. Ezékiel könyvének 47. fejezetéből az első 12 verset olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment mérő zsinórral a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vízen. A víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vízen. A víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett. A víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem. Láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is, igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Ez a víz a keleti vidék felé tart. A pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és engeditől en eglaimig hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patakpartján innen is, túl is mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy Szent Lelke által lehessünk az igének ne csak hallgatói, hanem megértői és megcselekvői is. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki az életnek forrása vagy. Áldunk és magasztalunk téged napjainkért, amelyek mögöttünk vannak, és megköszönjük mindazokat, amelyek elé nézünk. Hisszük és tudjuk, hogy életünk a te ajándékod, és köszönjük, ha azt is érthetjük már, hogy terved van velünk ez életben. Köszönjük, hogy szeretnél bennünket boldog emberekké tenni itt a földön, hogy majd boldog emberek lehessünk te nálad ott a mennyben. Te tudod, hogy mi minden van a mi szívünkbe, és te vagy az, aki ismered a mi gondolatainkat is, és aki előtt nem lehetnek titkaink, mert látod a mi szívünket, ki nem mondott és meg nem fogalmazott gondolatainkat. Köszönjük te neked, hogy ott akarsz bennünket gyógyítgatni, és úgy akarsz bennünket boldoggá tenni, ahol éppen a problémáink vannak, és ahogyan azt talán még sohasem élhettük meg. Kérünk, hogy most is cselekedd ezt meg velünk. Újíts meg bennünket a boldogságban, ha boldog emberek vagyunk. És könyörüljél meg rajtunk, ha boldogtalanul érkeztünk volna ide. Gyógyítgasd a mi szívünket, lelkünket, élő tiszta beszédeddel, és segítsél meg bennünket, hogy úgy kelhessünk útra, mint akik felismertek téged, mint akik a szívüket megnyitották a te gyógyító beszéded előtt, és mint akik átélik hitben és reménységben a veled való személyes kapcsolatot. Kérünk, hogy tedd ezt meg Szent Lelked által, nyisd meg szívünket, töltsd meg életünket a te beszédeddel, önmagaddal, és ronts le minden akadályt, ami megrontaná most a veled való találkozásunkat, hozzád való jövetelünket. Hisszük, hogy ahogyan győztes vagy mennyei édesatyánk, úgy ebben a te győzelmedben nekünk is részünk lehet. Adjad a győztesek boldogságát és örömét mindannyiunknak ezen a mai napon is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 372. dicséretünk első, valamint 5. versének éneklésével készüljünk. A 372. dicséretünk első és 5. versét énekeljük, könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát.
Könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének,
Kedves testvéreim, Isten igéje már olvasott szakaszból szól hozzánk. Ezékiel próféta könyvéből, a könyv 47. fejezetéből, a 6. versből, ahol ez a kérdés hangzik. Láttad-e, emberfia? Kedves testvéreim, a napokban a Jelenések könyvét olvassuk az Új Szövetségből, a Bibliaolvasó kalauzunk szerint, és akik eszerint a vezérfonal szerint olvassák a Szentírást, nem csak azt tapasztalhatják, hogy 3 év alatt az egész Szentírást átolvassák, hanem azt is, hogy a Szentírásban vannak hasonló jellegű írások. Na, ezen még nem volna olyan sok csodálkozni való, de csodálkozhatunk azon, hogyha ezeket az írásokat több száz év választja el egymástól, és mégis olvasva ezeket az írásokat azt tapasztaljuk, hogy valami hasonló világ elevenedik meg általuk előttünk. Azért utalok most a Jelenések könyvére, mert nem régen olvastuk az Ószövetségből Ezékiel könyvét sorba, azt a könyvet, amelyből a ma fölolvasott szakasz is való. Ez a könyv az Ószövetségben található, és mégis azon kell csodálkoznunk, hogy ugyan az a jellege ennek a könyvnek, mint a Jelenések könyvének. Mert ebben a könyvben is látomásokról olvasunk, és proféciákról olvasunk. Messze a Jelenések könyvének megfogalmazása előtt. Gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy a Bibliában ezek a könyvek, amelyek látomásokról és jövőről szólnak, gyakorlatilag elválaszthatatlanok egymástól. Azért elválaszthatatlanok egymástól, mivel a látomások mögött ugyanaz a személy áll. Ugyanaz a személy nyitott utat a látomásokon keresztül a valóságra, a jövőre Ezékielnek, mint aki ezt a lehetőséget később megadta Jánosnak, a Jelenések könyve írójának. Isten az, aki felette áll mindeneknek, ő az, aki semmiben sem korlátozott. Ő az, aki a valóság megértésére, a valóság meglátására képtelen embert olykor kiemeli a saját korlátai közül, fölé emeli azoknak a korlátoknak, amelyek bennünket akadályoznak az igazság és a valóság megértésében, és megmutatja nekünk azt, hogy mi a valóság. Amikor akár Ezékiel könyvét, akár később a Jelenések könyvét olvassuk, akkor ilyen embereknek a vallomásait olvassuk, akik egyébként ugyanolyan hétköznapi emberek voltak, mint mi, ugyanúgy nem tudták, hogy mi lesz velük délután, meg holnap után, mint ahogy mi sem tudjuk, de Isten egyszer csak lehajolt hozzájuk, és fölemelte őket ezek közül a korlátok közül, és megmutatta nekik az igazságot és a valóságot. Azért tette ezt Isten ővelük, hogy tanítsa őket, és tanítsa mindazokat, akik az ő bizonyságtételüket majd olvassák. Ma nem emel föl bennünket Isten a saját korlátaink közé. Persze a ma embere, ha meditálni akar, akkor érdekes módon lefelé törekszik, nem is fölfelé. A különböző tréningek mind arról szólnak, hogy hogy szálljunk lefelé magunkba. Ezek az emberek azonban fölfelé emeltettek. Isten azonban ma nem emel föl senkit. Amit meg akart mutatni, azt megmutatta egykor, ezeken az embereken keresztül, az ő profétáin, tanítványain keresztül, és mivel az Isten világa egy változhatatlan világ, amelyben állandóság van és kiszámíthatóság van, ezért nem szükséges, hogy oda ma bárkit is fölemeljen. Ha ma valakit oda az Isten fölemelne, ugyanazt látná, mint amit látott Ezékiel és amit látott János. Az Isten világa nem olyan, mint a miénk. Mi öregszünk, őszülünk, kopaszodunk, bottal járunk, különböző betegségek vesznek rajtunk erőt. A 60-es években jártunk baboskendőben, most járunk konszolidált kabátban, zakóban, nyakkendőben. Az Isten világa nem ilyen. Az Isten világa olyan, hogy állandó. Nincs benne változás. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten világában még a változásnak az árnyéka sincsen meg. Ezért, amit Ezékiel látott, vagy amiről János bizonyságot tett, az minden bizonnyal úgy van ma is. És felesleges nekünk odaföl emeltetnünk, hiszen ők is többet láttak annál, mint amit képesek voltak számunkra abból, amit láttak lefordítani. Tapasztalhatja ezt minden ember, aki a kezébe veszi ezeket a prófétai könyveket, és aki belelapoz a Jelenések könyvébe, hogy azt a leírhatatlant, azt a tőlünk nagyon távoli idegen dolgot, ami a természetünktől idegen és távoli, mert mi múlandó emberek vagyunk, azt megpróbálták a mi nyelvünkre lefordítani. Megpróbálták megfogalmazni a megfogalmazhatatlant. S ha ma oda mennénk, mi sem látnánk mást, és hasonlóképpen küzdenénk a szavakkal, hogy valahogy bizonyságot tegyünk arról, amit láttunk, és ugyanoda kellene és lehetne jutnunk. Isten megmutatta nekik, hogy általuk elmondja nekünk, és ezért mi nem vágyakozunk hozzájuk hasonlóan a mennybe, de amikor elolvassuk a könyveiket és vallomásaikat, azt láthatjuk, hogy ők sem vágyakoztak oda, hanem Isten egyszer csak életüknek egy pillanatában megragadta őket lélekben, és fölemelte őket ebbe a világba. Fölé tehát emberi korlátaiknak, amelyek miatt ők sem láthatták egyébként az igazságot és a valóságot. Isten azért mutatta meg nekünk az igazságot és a valóságot általuk, hogy megtanuljunk helyesen gondolkozni és élni. A helyes gondolkozásnak pedig és a helyes életnek az alapja a tiszta látás. Hogy nekünk tiszta látásunk legyen az élet legalapvetőbb fundamentumairól. Amíg erről nincsen tiszta látásunk, addig nem tudunk helyesen gondolkozni, és amíg nem helyes a gondolkozásunk, addig nem helyén való az életvitelünk sem. Az igazság felismerése és elfogadása elvezet bennünket tiszta, igaz gondolkozásra, és az elvezet bennünket egy helyes, helyén való életvitelre is. Ezékiel olyan időben élt, amikor Izrael népe nem látott tisztán. Nem látták már tisztán azokat a fundamentumokat, amelyre kellett volna, hogy fölépüljön az ő életük. Nem voltak helyesek a gondolataik, és nem voltak helyesek a cselekedeteik sem. Isten ezért emlékeztette őket Ezékiel prófétán keresztül a lényegre. Beszélt nekik a jelenről, és beszélt nekik a jövendőről is. Testvérek, túlzás volna azt mondani, hogy mi 2012-ben tisztábban látunk, mint ahogy annak idején Izrael népe látott. És azt pedig azt gondolom, hogy egyenesen mondhatjuk, hazugság volna állítani, hogy a gondolatai a modern embernek, vagy posztmodern embernek jobbak, vagy hogy cselekedeti szinten ez az ember jobb, mint amilyen sok ezer évvel ezelőtt Izrael népe volt. Ez a világ tele van mindenféle mocsokkal, amit mi gyártunk, mindenféle gonoszsággal, amiről mi beszélünk, amit mi cselekszünk, amit mi mutatunk meg. egyik nemzedék a másiknak. És az ember egyre büszkébb, és egyre elborultabb a maga sötétségében. Vajon nincs nekünk is szükségünk arra, hogy tisztázzuk az alapokat, hogy igazi felismerésekre jussunk, hogy kitisztuljon a látásunk, az életről gondolt alapvetésünk? Vajon nincs erre szükségünk? De hogy nem, testvérek, minden nap szükségünk van erre. Úgy, ahogy annak idején a zsidóknak is szükségük volt erre. Akkor, amikor ez a profécia elhangzott, az ország egyik fele, a nagyobbik fele már nem volt sehol. Deportálták őket. 10 törzsnek a tagjait ekkorra már elhurcolták a saját szülőföldjükről. És a 2 kis maradék törzs volt, akik között Ezékiel hirdette azt, amit látott és hallott. De amit látott és hallott, nem volt túl bizalomgerjesztő. Testvérek, fogyunk mi is. Olyan korszakban élünk, amikor a mi népünk is fogy, és nem tanulunk belőle, ahogy annak idején nem tanultak a zsidók sem abból, hogy a saját honfitársaikat elragadták mellőlük, s eltűntek a történelem tégelyében. Így nem tanulunk mi sem. A mai ember sem tanul. Éppen ma reggel hallgattam a rádióba azt, hogy annak a rendszernek, aminek itt Magyarországon is az élvezői voltunk, a kommunizmusnak összesen 110 millió áldozata volt a becslések szerint szerte a világon. Ez csak egy eszme volt, ez csak egy gondolat volt, testvérek, amely gondolatnak 110 millió ember esett áldozatul hosszú évtizedeken keresztül. Az ember megdöbben. De megdöbbenünk akkor, amikor látjuk, meg tapasztaljuk azt, hogy mi magunk is fogyunk. És az ember azt kérdezi, hogy mi kell nekünk ahhoz, hogy tanuljunk. Mi kell nekünk ahhoz, hogy az ember látása kitisztuljon. Hogy valójában megértse azokat az alapokat, amelyekre igazán építhet, és amelyekben nem fog csalatkozni. Hát így hajolunk most az ige fölé, amelyen keresztül oktatta és tanította Isten az ő népét. Veszedelemről beszélt és pusztulásról Ezékiel proféciája. Olyan dolgokról, amikről az emberek nem akartak akkor sem hallani, és amit az emberek nem szívesen hallottak. Isten azonban az igazságot és a valóságot mutatta meg Ezékielnek, amikor fölemelte őt a korlátok fölé. Az emberek Ezékiel korában, noha látták maguk körül a pusztulást, mégis optimisták voltak, és azt mondták, velünk nem eshetik meg. Hát ő velük megesett, de velünk nem fog megesni. És a ma embere megint ilyen, hogy azt mondja, a másik áldozatul esett annak, hogy iszik, annak, hogy függő, én nem fogok áldozatul esni. Ó, hát én nekem nem lesz ebből bajom. Az, hogy a másiknak tönkrement az élete, ebbe vagy abban. Nem, az nekem nem lesz bajom. Én kivétel vagyok. Nézzétek meg, ott élt ez a kis maroknyi nép Jeruzsálem környékén, és azzal hitegették magukat, hogy itt áll a templom, az Isten székhelye, nem eshetik nekünk bajunk. És ma is van egy ilyen réteg, aki arra gondol, hogy hát én még az Istent is ismerem. Hát én még vallásos is vagyok. A másikkal megeshet, ővel megtörténhet, velem nem. Isten mégis kiemeli ebből a körből Ezékielt, és megmutatja neki az igazságot, és a valóságot. És a valóság arról szól, hogy Jeruzsálem el fog bukni. Amikor elolvassuk Ezékiel könyvét, akkor 12 része keresztül Isten erről beszél Ezékielrel, és ezt mutatja meg Ezékielnek, hogy az a dicsőséges város, amiben éltek, az a templom, amiben mindenki reménykedik, az el fog pusztulni. És el fogtok menni fogságra, mert jön az Isten ítélete. És ennek az ítéletnek, az Isten ítéletének van indoklása is. Érdemes elolvasni Ezékiel könyvének 13. fejezettől a 24. fejezetig terjedő szakaszát, Mert ott írja le Isten igéje azt, és ott fedi föl Isten Ezékiel előtt azt, hogy miért jön ez az ítélet. Mert az ember az ítéletet nem szeret is, legfőképpen rögtön azt kérdezi, hogy miért? Az Isten tökéletes világához hozzá tartozik azonban az, hogyha ő ítél, akkor ott mindig van indok is. Az Isten nem passzióból ítél. Az Isten akkor ítél, amikor az ítéletre oka és indoka van. És amikor Ezékiel fölemeltetik, akkor Isten fölfedi előtte azokat az okokat, amik miatt az ő népét meg kell ítélnie. És amik miatt nem mehetnek tovább úgy a dolgok, ahogyan eddig mentek. Isten arról is szól, hogy nem csak az ő népét fogja megbüntetni, hanem elmondja Ezékielnek, hogy bűnhődni fognak a pogányok is. Mert amikor az ember, aki Istennel valamilyen kapcsolatban van, valami nehézségbe jut, akkor mit szokott mondani? És mit szokott gondolni? Arra szoktunk gondolni, hogy bezzeg azoknak, akik Istennel semmilyen kapcsolatban nincsenek, azoknak meg jó van dolguk. Hát Isten, velem tolsz ki, én nekem kell szenvedni? Annak a másiknak, aki meg rabló, csirkefogó, hazug, meg adócsaló, az meg éli a világát? Isten fölemeli Ezékielt, és azt mondja, hogy a bűnt nem nézem el a pogányoknak sem. Ők is bűnhődni fognak. És akkor elolvassuk ennek a könyvnek a 25. fejezetétől a 32. fejezetig terjedő szakaszát, akkor Isten világosan megmutatja Ezékielnek, hogy a környező népek, akiket ismernek, akiknek látták az életvitelét, ők is bűnhődni fognak azért, mert az Isten törvényét megsértették. És végül ebben a könyvben, a 33. fejezettől a 48. fejezetig Isten megmutatja az igazságot és a valóságot Ezékielnek a tekintetben is, hogy lesz mégis megújulás. És úgy mutatja az igazságot és a valóságot Ezékielnek, hogy noha megbünteti az ő népét, és megbünteti a pogányokat is, és mindenre van indoka és oka, mégis kegyelmet fog gyakorolni, és megment az ő népéből némelyeket. Ennyi volt, ami Ezékielnek abban az időben látomásul adatott. A többiek nem látták ezt. A többiek látták Babilont, meg látták Egyiptomot, a napi politikát, látták Jeruzsálemet, a templomot, és eddig terjedt az ő látásuk. Ezékiel fölemeltetett ebből a körből, azok fölé, a korlátok fölé, amelyek őt is korlátozták, és az Isten adott neki egy látást arról, ami elkövetkezendő. Ebből a látásból való ez a 47. rész is, amelyből az igét olvastuk, és ennek a szakasznak az üzenete a megújulásról szól. Azt olvassuk, hogy Ezékielt elviszi az Úr egy helyre, és látott egy megújult várost, és abban egy templomot is lát Ezékiel. Valami olyasmit lát, ami az Isten szövetségére utal. Mert Izrael népének abban az időben a város, Dávid városa és abban a templom az Isten szövetségét jelentette. Azt jelentette, hogy az Isten szeret bennünket, hogy az Isten kegyelmébe fogadott bennünket. És amikor Ezékiel fölemeltetik és látja a pusztulást, az ítéletet, akkor végül Isten megmutatja neki a jövendőből azt a pillanatot is, amikor eljön az ő kegyelmének az ideje, és a büntetés ellenére újra állni fog a szövetség helye, a templom és a város. A templom az a hely, ami abban az időben és most is egyúttal az Isten egyházát jelentette és jelenti. Az egy Istent az Ószövetség idején a jeruzsálemi templom környékén lehetett megtalálni, ha fogalmazhatok így, nem volt szobor állítva neki, nem volt ő ott kiábrázolva, de amikor a zsidók Istennel akartak találkozni, akkor oda kellett menni. És ha egy pogány Istent akarta tisztelni, az egyetlen Istent, az örök Istent, akkor el kellett mennie Jeruzsálembe. Mert ennek az Istennek máshol nem volt temploma. Ez az a hely, ahol a dolgok Istenről szólnak. Úgy lett elrendelve, hogy itt minden, a belépéstől a kilépésig Istenről szóljon. És noha így lett az Isten tisztelet megkomponálva, nem az emberektől, hanem Istentől, az emberi gyarlóság mégis azt jelentette, hogy amikor oda mentek a zsidók hosszú évszázadokon keresztül, akkor arra gondoltak, hogy az Isten legyen elégedett azzal, hogy mi eljöttünk és itt vagyunk, és ne akarjon az Isten ennél többet. Megjelentünk, bemutattuk az áldozatot, úgy, ahogy ő megkomponálta, hogy ő előírta, és legyen ez elég az Istennek. A zsidókat is sokféle csalódás érte azért, mert nem azt kapták, amit vártak. Úgy gondolták, hogy ha eljövünk, megállunk itt az Isten házába, megtesszük azt, amit meg kell, akkor majd minden jó lesz. De nem lett mindig minden jó, sőt nagyon sokszor, nagyon sok minden ennek ellenére rosszul alakult. Mert meg kellett érteni ennek a népnek, hogy itt a dolgok nem csak Istenről szólnak, hanem itt maga Isten akar szólni. Itt nem csak az, hogy eljövünk és részt veszünk valamiben, aztán hazamegyünk, hanem a templom az a hely, ahol az Isten megszólal, és beszélni akar velünk. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy az egyház, a templom ma is azt a helyet jelenti, ahol Istennel találkozunk. A keresztény templomokban hirdetjük azt, hogy Istennel lehet találkozásunk. Jézus Krisztussal lehet találkozásunk. A keresztény templomok és a keresztény egyház ennek a helyszíne. Itt a dolgok Istenről kell, hogy szóljanak. És ami nem Istenről szól, azt ide nem hozzuk be. Az ember ma is ugyanolyan, mint régen a régiek. Hát eljöttem, itt vagyok az Isten előtt, legyen elégedett az Isten. És nagyon sok ember emiatt csalódik. Nem tudom, hogy ti hányszor csalódtatok az életetekbe, arra gondolva, hogy hát én voltam a templomba, én szoktam adakozni. Isten, te miért bántasz engem? Miért sújtasz engem? Miért van az, hogy velem ez történik? Hát én megteszem, amit te akarsz. Elmegyek, még úrvacsorázok is. Részt veszek a dolgokba. Testvérek, a keresztény templom és a keresztény egyház ma nem az a hely pusztán, ahova eljövünk és viselkedünk, hanem az a hely, ahol Isten szólni akar hozzánk. És Isten akar velünk beszélni. Ez lett a protestantizmus egyik legnagyobb és legcsodálatosabb felfedezése. Mert akkor az egyház a reformációra már csak arról kezdett szólni, hogy mi oda megyünk az Istenhez, és az Istennek legyen jó. És akkor jöttek a reformátorok, akik látást kaptak arra, hogy az Isten az egyházból beszélni akar, szólni akar. Ő cselekedni akar, ő nem egy élettelen Isten, aki csak ül valahol egy mennyei trónon, és azt várja, hogy oda járuljunk elé. Hanem ez az Isten egy interaktív Isten, aki szólni akar és beszélni akar, aki bele akar szólni az életünkbe, aki formálni akarja a gondolkozásunkat, aki mássá akar bennünket tenni, Te fölismerted-e már ezt? Hogy az Isten hozzád akar beszélni, amikor idejössz. Hogy veled akar szólni, hogy a te gondolkozásodat akarja formálni és alakítani. Vagy még mindig csak úgy jössz, hogy Isten, hát én megteszem, ha te ezt akarod, és legyen ez neked elég, és legyen kettőnknek ez jó. Az ilyen emberek mindig csalódnak. Csalódnak Istenben, és csalódnak abban, amit elvárnak Istentől. A kép Istenről szól. Azt olvassuk, hogy miközben oda megy Ezékiel az Úrral a templomhoz, egy érdekes dologra lesz figyelmes, ez pedig az, hogy a templom küszöbének, küszöbe alól egy forrás ered. És ez a forrás utat keres magának, és utat talál magának a városon keresztül ki a város kapun. És az Úr elvezeti Ezékielt ebben a látásban ki a város kapun kívülre. Hát önmagában is furcsa már ez a jelenség, hogy pont a templom küszöbe alól indul meg egy kis patakocska, hát ott bukkant a felszínre, és indul kifelé a városból. De amikor kimegy Ezékiel a városon kívülre, akkor azt tapasztalja, mert az Úr erre vezeti őt, hogy bizonyos mértékek szerint haladva ez a patak csodálatos és érthetetlen módra egyre erősebb. Egyre erősebb. És minél messzebb kerülnek a várostól, ez a patak annál magasabb is. Végül folyammá válik. Nem kíséri végig Ezékiel ezt a forrást, ezt a patakot, ezt a folyamot, hogy hova jut, mert az Úr azt mondja, hogy menjünk vissza a városba. És miközben mennek vissza a városba, azt látja Ezékiel, hogy a patak folyam partján élet fakadt. Növények vannak. És az Úr arról is beszél Ezékielnek, amit ő most nem láthat, ennek a folyamnak a további állomásairól. És azt mondja Ezékielnek, hogy ez a folyam a pusztán keresztül eljut a sós tengerig, és a sós tengert élővé fogja tenni. A régieknek nem volt akkora természettudománya, mint nekünk, sok mindent csak tapasztalati módon értettek, de egy zsidónak abban az időben azt mondják, hogy a sós tengerben lesz valamikor élet, akkor ez ilyen kabaré számba illő állítás lehetett volna. A zsidók tudták már akkor is, hogy a sós tenger az olyan sós, hogy abba életet nem lehet hozni. Abba nincs élet, és nem is lesz élet. De most az Úr beszél Ezékielnek arról, hogy ez a kis patak, ami onnan a templom küszöbétől eredt, és elindult a pusztán keresztül, meg fog érkezni a sóstengerbe, és élővé fogja azt tenni, élettel fog megtelni, életet hoz mindenhol ez a folyam, ahova eljut, és a tengerben, mint a nagy tengerben, a földközi tengerben a halászok halászni fognak, és a hálóikat fogják szárítgatni. Egy kép, amit lát Ezékiel, egy kép. A templom épület. Már itt is megvigasztalódhatna Ezékiel. Áll a templom! De az Isten többet akar neki mondani. És azt mondja, hogy én cselekvő Isten vagyok. Aki nem csak azt várom, hogy a templomhoz megérkezzetek. És nem csak azt ígérem, hogy meg fogtok ide érkezni, hanem azt ígérem, hogy én, aki a templom ura vagyok, életet fakasztok. Életet fakasztok, és ahova ez az élet eljut, ott az élettelemből élővé válik minden. Néhány száz évvel később egy názáreti próféta, akit elhagynak nagyon sokan, azt kérdezi a legszűkebb tanítványi körétől. Most ti is el fogtok engem hagyni, és elmentek. És akkor az egyik tanítványa, akit úgy hívnak, hogy Simon Péter, azt mondja neki, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Hova mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. És később, amikor erről a názáreti profétáról, Jézus Krisztusról vallanak az ő tanítványai, akkor úgy teszik ezt, hogy azt mondják, az ige testé lett. Az ige, az Isten beszéde testé lett közöttünk. És elmondják, hogy ez a személy, Jézus Krisztus azt tanította, én vagyok az élet. Én vagyok az élet. Testvérek, az, ami onnan az ezékieli látomásban a küszöb alól megered, az az ige. Az ige. Az maga Jézus Krisztus. És a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel. Isten szól, beleszól a világba, és beleszól a mi életünkbe. Hogy teszi ezt? Az ő igéje által. És mit mond, és mit lát Ezékiel az igével kapcsolatban? Azt, hogy az ige nem olyan, mint az árvíz, ami zúgva, bőgve töri át a gátat, hanem az ige, az Isten igéje olyan, mint egy gyógyító víz, életet fakaszt. Az árvíz tönkreteszi az életet, de az Isten igéje, annak áradása az életet fakaszt, megeleveníti a holtat, megédesíti a sósat, ihatóvá teszi az ihatatlant, fogyaszthatóvá a fogyaszthatatlant. Ez az Isten igéje, testvérek. És ezt látja ott Ezékiel, és erről tesz bizonyságot. És ez az, amire minden időben az egyháznak elő kell állnia. A templom nem csak az a hely, ahol mi eljövünk, és az Isten elégedjen meg. A templom az a hely, ahol az Isten szól. Az örök életnek beszédét, ha már valaki fölismerte. Péter fölismerte, hogy te, a názáreti Jézus, te nem akármit szólsz nekünk, hanem az örök élet beszéde van nálad. Te fölismerted-e már, hogy az Isten igéje az örök életnek beszéde, hogy nem csak egy könyv, amit nyomtatgatnak a világ mindenségbe bele, nem csak az a könyv, amelyből a legtöbbet forgalmazták és forgalmazzák a világon, hanem ez a könyv, ami benne van az ige, az örök élet beszéde. Ez a folyam keres téged is, és ez a folyam a templom küszöbe alól indul útnak. Az egyházból indul útnak. Ha nem ered ott meg ez a forrás a templom küszöbe alól, akkor Ezékiel látott volna egy szép épületet. Így pedig azt látta, hogy ez a szép épület élettel és tartalommal telik meg. Itt valami egészen másról van szó. Testvérek, sokaknak a templom csak egy szép épület, egy kellemes építészeti élmény. Sokaknak az egyház is csak ennyi. Jótékonykodás, szeretet, mosolygás. Ha elhallgat közöttünk az Isten igéje, ha az a forrás nem bugyog a küszöb alól, akkor csak ennyi, és semmivel se több. De ha szól az ige, az Isten igéje az ő szent lelke által, akkor tudjuk és hisszük, hogy akit ez az ige elér, az meg fog gyógyulni. Annak élete lesz. Annak a fogyaszthatatlan élet fogyaszthatóvá válik. Annak a szomjúsága lecsillapodik. Annak az élettelensége életté válik. Ezért hirdetjük az igét. És ezért kell neked is az igét venned, fogadnod, és ezért kell az igét továbbadnunk. Az elkövetkezendő néhány hétben, októberben szeretnénk az igét eljuttatni emberekhez itt Békásmegyeren, az otthonokba. Olyan helyekre, ahova ez a folyó és ez a patak még nem csörgedezhetett be. Szeretnénk traktátusokat bedobni postaládákba, hogy talán az ige, ez a kis patak eljut oda, ahova eddig még nem juthatott el. Testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy vegyetek ebbe részt, az élet igéjének a továbbadásában, és arra bátorítalak benneteket, hogy ne kételkedjetek. Ne kételkedjetek, mert az ige, az Isten beszéde, amely megered a templom küszöbe alól, amely jön az egyházból, az ma is gyógyít, és a körül ma is élet születik. Erre van nekünk is, mindannyiunknak szükségünk. És adja Isten, hogy amikor ma megmutatja nekünk ezt a valóságot, és fölemel bennünket a korlátok fölé, mert szükség van rá, mert te meg én azt hiszed, hogy az élet pénzkérdés, egészségkérdés, emberi kapcsolatok kérdése. Az Isten most fölemel, és azt mondja, az élet az Istennél van. És az élet az ige által jön hozzád. És ha te életet akarsz közvetíteni, az igét kell közvetítsed. Ez a valóság. Ha te élni akarsz, és fogyasztani akarod az egyre fogyaszthatatlanabbat magad körül, akkor az igére van szükséged. Engedd, hogy ez az ige most téged is átjárjon. És ha az Isten ilyen kegyelmes volt hozzánk, hogy fölemelt most bennünket, akkor dicsőítsük őt ezért. És ne maradjon a mi életünkben nyomtalan az, amit láttunk és amit hallottunk. Amen. Testvéreim, a 445. dicséretünk első versét énekeljük most. A 445. dicséretünk első versét, amely így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adnék készen, már-már megindulok, hogy rád bízom magam. Delhátott köcs lehúz, még régi csüggedésem, hagyd meg a lelkemet, többéppel óram. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, hogy ahogyan egykor Ezékielt, úgy most bennünket is kiragadsz emberi korlátaink közül, mennyei édesatyánk, és megmutatod nekünk az igazságot, a valóságot, és szeretnénk, ha a te gyógyító igéd átjárna és utolérne bennünket is, hogy élet legyen a mi életünk, szerinted való élet, örök élet. Köszönjük, hogy beszélsz és szólsz hozzánk ezen a helyen újra és újra, és hisszük, hogy ez a szó, ez az ige gyógyítgatja a mi sebeinket, és fogyaszthatóvá teszi számunkra azt, ami egyébként fogyaszthatatlan. Adjad, Urunk, hogy a te élő igédnek hadd legyünk ne csak befogadói, hanem hadd legyünk továbbadói. Köszönjük, hogy oda az élet alapjaira irányítod most a mi tekintetünket, és tudjuk, hogy ahol ott van a te ígéd és lelked, ott van az élet is. Kérünk, hogy maradj közöttünk és maradj velünk, és adjad nekünk azt a csodát, hogy miközben idejövünk újból és újból a te színed elé, hadd legyen bennünk készség mindannak a meghallására, megértésére, ami tőled jön hozzánk. Bocsáss meg sok-sok tévhitünket, te látod tévhitünkből való csalódásainkat. Köszönjük, hogy most tisztogatod a mi hitünket, gondolkozásunkat, mert nem csalódott, hanem boldog embereket akarsz magad körül tudni. Adjad, Urunk, hogy hadd legyünk így boldoggá, engedve te neked. Köszönjük neked azt a reménységet is, hogy a te igéd ma is ugyanolyan erős, mint amilyen volt, amikor bennünket utolértél vele. És így kérünk arra, hogy tedd a te igédet a gyógyulás eszközévé, itt a lakótelepen is, az elkövetkezendő időben. Hisszük, hogy nem tér a te igéd hozzád vissza üresen. Ezért áldunk és magasztalunk téged, mindenható Istenünket és Urunkat. Kérünk, maradj velünk és őrizd meg a mi életünket, népünket. Adjál áldást a mi munkánkra, gyógyítgasd emberi kapcsolatainkat, és te legyél az, aki testi egészséget is ajándékozol nekünk. Fogad hálánkat gyógyulásunkért, megerősödésünkért, fogad hálánkat mindazért a jóért, amit velünk tettél, Urunk. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora, testvérek. A 278. dicséretünket keressük most ki. Isten tiszteletünket ennek a dicséretnek az éneklésével zárjuk. 278. dicséretünknek a 7. és 8. versét fogjuk most énekelni, amely így kezdődik. Bölcs Isten remeki, kik az ő képei vagytok.
Az ő képei vagy.